Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Néha az ember úgy érzi, hogy egy 3 órás óraátállítás lenne igazán elég, de hát ma egyjutott. Remélem kisimult a arcotok, tekintetetek, és készen álltok beszélgetni Istennel, jó? Ezért gyűltünk össze. Az Ószövetségben járunk, Mózes első könyvében, és nagyon könnyű beleveszni egyes kicsi történetekbe. De ezek valahol összeállnak egy szép képé, úgyhogy én azzal kezdeném, hogy 3 lépést lépjünk hátra, és nézzük meg, hogy hol tartunk. Jó? Azoknak is segít, akik most vannak itt először, meg azoknak is segít, akik már hallják hétről hétre ezeket a történeteket. Tehát jelenleg Ábrahám és Sára életét tekintjük át, és hogy el tudjátok helyezni, a 11. fejezetnél, annak is a végén bukkan föl Ábrahám, és egészen a 25. fejezetig csak Ábrahám életéről és az ő történeteiről beszélünk. Előtte ugye volt Ádámtól Noéig, és utána meg folytatják mindenféle más történetekkel. Ábrahám és családja éppen út közben van. És ez nagyon fontos lesz a mai történethez, látni fogjátok, hogy miért. Elindulnak Úr városából, elmennek Háránba, és itt történik egy nagyon fontos dolog. Talán emlékeztek rá, itt jelenti ki először Isten Ábrahámnak a szövetségét. Hányadik szövetség ez? Ez a 2. szövetség az 5-ből. Az első Noéval kötetett. Ugye? Itt küldi Isten el, hogy indulj el, és nagy népé elindul, merre megy? Le dél felé, egy kicsit ott marad, ami később Kánaán földje lesz, viszont éhínség lesz, és mi történik? Lemegy Egyiptomba. Egyiptomba történik néhány érdekes dolog. Mi történik Egyiptomban? A feleségét odaadja, mintha a húga lenne a fáraónak feleségnek. Erről is lehetne beszélgetni, nem keveset, de már tettük. És utána, amikor ez a történet nem annyira rózsás véget ér, el kell jöjjenek, mégis számukra egész jól kijönnek az ügyből, és visszajönnek, és letelepednek a későbbi Izrael területén is. Már 10 éve vannak itt. 10 éve vannak itt, és itt csatlakozunk bele abba a történetbe, ami egy beszélgetéssel kezdődik. Jó? Úgyhogy hány éves, nézzük, 75 éves volt Ábrahám, amikor elindultak, 10 év telt el, amikor olvassuk, 85 éves. És jó azt is tudni, hogy 100 éves lesz, amikor Izsák születik. Tehát van egy 25 éves ilyen időszak, amiből 10 már eltelt. Aminek az elején van egy ígéret, és a végén van az ígéret betöltése. Hát ez is fontos információ ahhoz, hogy értsük, hogy miért reagálnak úgy, és hogy reagálnak. A 12. fejezetben láttuk azt, hogy le van írva a szövetség. Ott van a szövetség ígérete. A 15. fejezetben olvassuk azt, hogy hogyan köttetik meg, milyen ceremónia keretében köttetik meg ez a szövetség, és utána a 17. fejezet fog maga arról szólni, hogy mi ennek a szövetségnek a jele. Ugye a körülmetélés. Tehát nem csak, hogy egyszer hangzik el ez a szövetség, hanem vannak megerősítései ennek a szövetségnek. Ezekre is egy egész picit ki fogunk térni, és utána csak a 21. fejezetben születik meg ennek a szövetségnek a gyermeke. Nagy kérdések, ez a környezet megvan, jó? Tehát itt járunk. A nagy kérdés, amin én jártam, és végig ebben a 25 évben a nagy kérdés, hogy vajon Ábrahám és Sára mennyire hűséges ebben a szövetségben? Tudjuk, hogy nem azok. Ha nem azok, akkor miért nem tartják meg a szövetséget? És amikor nem tartják meg a szövetséget, akkor erre hogy reagál az Isten? Nem titok, azért beszélünk erről, meg ti is, meg én is egy új szövetségben élünk. A fő kérdés az, hogy ti is, meg én is mennyire tartjuk meg ezt a szövetséget? Nem titok, nem szoktuk megtartani. Elbukunk benne. Mi történik ilyenkor? Miért bukunk el? Miért lépünk ki sokszor ebbe a szövetségbe? És hogy reagál Isten erre, amikor ez történik? Ezt fogjuk körbejárni. Van egy megkötött szövetségünk tehát. A 16. fejezetben járunk. És összesen csak 4,5 vagy 5,5 verset fogunk megnézni. Nem szabad sietni. Tehát van egy megkötött szövetségünk. És azt látjuk, hogy Ábrahámnak a hite természetesen ebben a 25 évben egy elég jelentős fejlődésen megy át. Ha megnézitek, a 15. fejezet 3. versében még egy kételkedő Ábrahám van. Aki azt mondja, hogy föl is olvasom ezt nektek. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrám, ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ugye ezt az ígéret után mondja. Tehát még kételkedik, hogy hogy fogja az Isten betölteni ezt. És egészen után eljut oda, olyan hite van, hogy képes azt az elsőszülött fiút, akit kap, Izsákot fölajánlani az Istennek. Tehát egy kételkedő Ábrámmal találkozunk a 16. versben, még nem egy erősítő Ábrahámmal, de ne kicsinyeljük le a hitét, mert csak gondoljátok végig, két dolog jellemző még erre a szövetségre. Az egyik az az, hogy egy fizikai lehetetlenséggel szemben kellett higgyem. Egy fizikai lehetetlenséggel szemben kellett higgyem. Mi volt ez a fizikai lehetetlenség? A kezdetektől, hogy elvette Sárát, tudta, hogy meddő. És nem is az fontos, hogy meddő, hanem pont erre a fizikai lehetetlenségre überel rá Isten, azzal, hogy pont ebben ad neki ígéretet. Nekem ez volt az első, amikor elkezdtem gondolkozni, hogy hát ez azért nem kicsi. Ez olyan, mint egy olyan sportolónak ígérni aranyérmet magasugrásban, akinek nincs lába. Buta példa, tőlem származik. Azért buta, de példa. Fizikai lehetetlenség. Ábrahámnak akármilyen kicsi volt a hite, akármennyire kételkedik is pont emiatt a 15. fejezetben, mégis nem semmi, hogy képes azt mondani az Isten ígéretére, hogy jó, induljunk el. Fizikai lehetetlenséggel szemben is induljunk el. A második dolog, az pedig egy kulturális dolog, ami én nem nagyon tudom, hogy ma azért sokkal színesebb ennek a kulturális megítélése, de Sára meddő volt. Ami azt jelenti, hogy fizikailag képtelen volt gyermek, és nem Ábrahámmal volt a hiba. Ő hordozta ezt a terhet, ami teher volt. Tehát abban a korban úgy tekintettek egy ilyen nőre, hogy nem tudja teljesíteni azt, ami tőle jogosan elvárt érték. Tehát ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy hogy várhatja el bárki egy nőtől, hogy olyan tegyen, amire csak Isten képes. Azt várni egy nőtől, hogy ő az élet ura. Nem. Amikor születik egy gyermek, az sem az anya dicsérete csak, hanem az Isten adta élet. És amikor nem, az is az Istennél van. Mégis óriási nyomás helyezett Sárára kulturálisan. Az értékekben, abban a környezetben. Ebbe is bele lehetne menni, de én most nem akarok itt leállni. Rengeteg kis szál van, ahol el lehetne indulni. Tartsátok meg a szívetekben, emlékezzetek rá. Az biztos, hogy olyan helyzetbe kerülve, amikor az ember érzi, hogy valamiben hiány szenved, ott leginkább kísérthető. Ez minimum igaz. Ezt jó megérteni belőle. Tehát ha szembesülök valamivel, tudom, hogy jó lenne, de nincs. Ha valakinek ilyen a lelke ma köztünk, csak tudja, hogy ez egy nagyon kísérthető állapot. Nagyon könnyű ajánlatot tenni egy ilyen embernek. Nagyon könnyű összeroppanni egy ilyen helyzetben. Tehát egyrészt látunk egy hitet, ami fizikai lehetetlennel kell szembenézzen. Másrészt látunk egy hitet, ami óriási kulturális, társadalmi elvárásokkal szemben kell higgyen. Megvan ez a kettő? És minimum azt gondolná az ember, hogyha ilyen teher nehezedik egy olyan hitre, ami a 15. fejezetben láttuk, hogy még nem olyan erős, mint amilyen lesz, azt gondolná az ember, hogy persze, hogy ez alatt a teher alatt roppant meg Sára, amikor azt mondja, és erről szól a történet jelenleg, hogy vedd a szolgámat, és majd ő fog nemzeni neked, ő fog adni neked gyermeket. Természetes, hogy összeroppantak ez alatt a teher alatt. Talán mégsem annyira. Sokkal több van ebben a történetben. De mégis úgy tűnik, hogy ennél a második nagy gátnál szakad át a baj, és itt történik meg az a történet, amiről ma olvasunk. Száraj, Ábrám felesége, 16. fejezet első néhány versét olvasom. Száraj, Ábrám felesége nem szült neki, De volt Szárajnak egy egyiptomi szolgája, akinek Hágár volt a neve. Száraj ezt mondta Ábrámnak: íme, az Úr nem engedett szülnöm, menj be a szolgálomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Ábrám Száraj szavára, akkor Száraj Ábrám felesége, fogta szolgálóját, az egyiptomi Hágárt, és férjének, Ábrámnak adta, hogy legyen az asszonya. 10 esztendővel azután, hogy Ábrám megtelepedett Kánaán földjén, és ő bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes úrnőjének nem volt többé becsülete előtte, ezért Száraj ezt mondta Ábrámnak: miattad ért engem sérelem. Elhelyeztük a történetet, na akkor kezdjük egy kicsit szétszedni darabokra. Egy olyan hit, amely fizikai lehetetlennel néz szembe, egy olyan hit, amelyre óriási társadalmi nyomás nehezedik, és ráadásul még kételkedik is, megroppan. Mi történt itt? Ki ez a Hágár? Hágár valószínű, ugye ezért kellett látnotok, hogy merre jártak, akkor voltak Egyiptomban, ott vagy vásárolták, vagy kapták Hágárt. Hozták magukkal egy egyiptomi szolgáló lány, aki Szárajnak volt a tulajdona, későbbi Sárának. Ő rendelkezett fölötte, őt szolgálta. És abban a kultúrában benne volt az a lehetőség, hogy ez önmagában, bocsánat, könnyű azt gondolni, hogy ez egy mesetörténet, és ott mindig így volt, de ez rabszolgatartás volt, és nem helyes. Csak jó, hogy észrevenni. Rengeteg nem helyes dolog van ebben a történetben, ami kulturálisan rárakódik arra, amit ott történt. Abban a kultúrában megvolt a lehetősége az asszonynak arra, hogy ha tulajdonában volt egy nő, és ő nem tudott szülni, akkor felajánlotta a férjének, odaadta a háremébe, mint második feleséget, hogy felgyorsítsa azt a folyamatot, hogy esetleg rajta keresztül lesz örökös. Mi történik itt? Sára fölajánlja a szolgáját, aki a tulajdonában van, Ábrahámnak, hogy legyen a háremének a tagja, azt mondja, asszonya legyen, ez azt jelentette, hogy legyen a második felesége, és szüljön ő gyermeket. Tehát akárhogy csavarjuk, akárhogy tekerjük, ez poligámia. Tehát két felesége volt Ábrahámnak ebben a helyzetben. Nagyon érdekes, hogy erre is ki lehetne térni, hogy hogy volt ez az Ószövetség idejében, hogy tényleg volt szabad több feleséget venni. Ahogy a történetet, ezt a néhány verset végül olvassuk, látni fogjátok, hogy nem. Ez nem Istentől volt. Ezen sehol nincs rajta Isten pecsétje. De ezt a lépést teszik meg. Abban a reményben, hogy ezt talán elhozza azt a reménylet állapotot, ahova az Isten ígérte, hogy el fognak jutni. Úgy tekintett Száraj akkor még erre a helyzetre, hogy a hitünk fizikai lehetetlennel áll szemben, óriási rajtam a nyomás, viszont rendelkezem valamivel, valakivel, akivel én ezt meg tudom oldani. És ez a képlet együtt a mai nap nekünk is minimum egy képű összeállhat. A hitem valami fizikai lehetetlenséggel van szemben, óriási nyomás van rajtunk, hogy máshogy éljünk, mint ahogy az Isten elvárja tőlünk, és ráadásul rendelkezünk kapcsolatokkal, képességekkel, rációval, ismerettel, érzelmekkel, bármi, rengeteg dologhoz tudok nyúlni, amit be tudok vetni, hogy megéljem azt, amit teljes életnek tartok. Egy teljes képlet ahhoz, hogy a hitetlenség legyen az eredménye. Elkezdtem gondolkozni, hogy igen, akkor biztos az volt, hogy nem jártak eléggé az Istennel, és rájuk nehezedett a teher, meg fizikai lehetetlenség, meg különben is ott volt egy jó megoldási lehetőség, ami abszolút el volt fogadva. Mi az üzenet? Járjunk az Istennel, és akkor védve leszünk. Ez is üzenet, biztos vagyok benne. De nincs ennél több, ami esetleg ott volt Száraj szívében, ami mint egy szú rágta a szívét. Ami ott volt, és ami miatt, amikor ez a teher ránehezedett, nem csak annyi volt, hogy nem járt Isten, hanem valami más is megroppant. Nem volt itt valami más. És így jutottam oda, hogy elolvastam a második verset. Hogyan is kezdődött ez? Hogy jutott Sára oda, hogy ilyet csináljam? Hogy ahelyett, hogy mint feleség a férjének, aki kapott az Istentől egy óriási ígéretet, mindent megtett volna, hogy támogassa, hogy kitartson ebben az ígéretben, nemhogy nem támogatta ennek az ígéretnek a megtartásában, nemhogy semleges volt, hanem eltérítette a férjét. Ettől miért csinálta ezt? Nem lehet, hogy csak egy társadalmi nyomás alatt összeroppant. Valami más volt a szívében. Hogy kezdte Szárai a magyarázatot? Hogy magyarázta meg ő magának azt, amit tett? Következőképpen, a második versben olvassuk. Szárai ezt mondta Ábrámnak. Íme, az Úr nem engedett szülnöm. Íme, az Úr nem engedett szülnöm. Nagyon érdekes meghallgatni valakit, aki a hitben összeroppan, hogy hogyan magyarázza meg, hogy hogy jutott ő ide. Sárának ez a magyarázata. Íme, az Úr nem engedett szülnöm. Ez csak arra utal, hogy meddő volt. Ezt tudta 10 évvel korábban is. Hanem az, ahogy kezdi, íme, ennek a héberben van egy nagyon érdekes jelentése. A héber 2 szóból, mint a magyar 1 szónak fordított, rakja ezt össze, és azt jelenti, hogy most már látjuk, az Úr nem engedte, hogy szüljek. Most már látjuk, Ábrám, te meg én látjuk, az Úr nem engedte, hogy szüljek. Ezért mi lenne, ha? Igaza volt Sárának? Szárajnak? Nehéz Szárajnak szólítani, de itt még Szárajnak kell szólítsuk. Csak később lesz Sára belőle. Igaza volt? Hibázott az Isten? Amennyire emlékeztek az ígéretére, hibázott Isten? Úgy hangzik, Sára ott kezdi. Száraj, Istennél, az Úr íme nem adott még gyermeket. Igaza van? Nincs. Miért? Isten megígérte azt, hogy hogyan és mikor fogadni nektek gyermeket? Nem. Ha megnézitek az eredeti ígéretben, nincs benne az sem, hogy hogyan, sem, hogy mikor. Egyszerűen eltelt 10 év, és valami mással van itt a hiba. Mivel? Isten nem a saját ígéretét nem teljesítette, hanem valami egészen mást nem teljesített az Isten. Mit nem teljesített az Isten? Nagyon egyszerű. Szárai elvárását az Istennel szemben. Szárainak volt várakozása. Azt várta, hogy az Isten ezt, megígérte, nagyon bizonyos időn belül meg fogja adni. Ezek szerint kiderül, hogy olyan 10 évet adott Istennek. És itt eljött a pont, amikor azt mondta, hogy azért ez túl sok. Nekem eddig terjedt annak az ígéretnek a határa. Szárának volt egy komoly elvárás az Istennel szemben. Most, drága testvéreim, ez valami olyasmi, amire én úgy tekintek, hogy az egyik legelvetemültebb szó, ami rághatja a hitünket. Az Istennel szemben támasztott tudatosan vagy tudattalanul is a szívünkben, a tudatalanunkban támasztott elvárás az Istennel szemben. Várakozás. Azt sejtem, hogy az Isten ezt fogja tenni. Ebben a szövetségben, amit az Istennel kötöttünk, ő hogyan fog viselkedni, ő mit fog csinálni. És egy nagy kérdés, hogyha magunkra gondolunk, mi van akkor veled és velem, amikor az Isten nem az, mint aminek én elképzeltem? Nagy kérdés, hogy mi van akkor, ha az Isten nem az, akinek te és én elképzeltük? Szárai elképzelte az Istent, aki meg fogja ezt adni. Én azt gondolom, hogy a legtöbb új szövetség szegés a saját életemben és mások életében, az pont ezért van, amikor valamit hamisan alakítunk ki Istenről, és utána az nem történik meg. Nem történik meg. Olyan ez, mint a házasság. Hányan házasodnak ma úgy, de elvárásuk van a másikkal szemben. Igaz? Akár kimondva, akár kimondatlanul. És aztán telik múlik az idő, tudat alatt megvan az elképzelésem, hogy itt mit fogok kapni, de mi van akkor, ha nem kapom meg? Vagy nem azt kapom? Vagy máshogy kapom? Abban a szövetségben, amit kötöttünk. Itt ez történik. Szárájnak volt egy elképzelése, hogy azt az ígéretet, amit megkapnak a 12. 15. fejezetben, Isten hogy fogja betölteni. És amikor nem teszi meg, akkor azt mondja, hogy íme, most már látjuk. Az Isten nem csinálja azt, amire én számítottam, hogy megígérte. Két hibás hozzáállás lehet a szívünkben. Az egyik csak ennyi, hogy elvárom tőle, és nem teljesíti. A másik, ami talán kötődik a reformációhoz is, hogyha mi teljesítünk dolgokat, akkor az Isten cserébe fog teljesíteni dolgokat. Hát Isten, mi már itt 10 éve csináljuk a dolgokat úgy, ahogy kell, itt az idő, hogy te is szállítsad azt, ami a te részed. Mikor jön el? Nem szoktunk így üzletelni az Istennel? Isten, én járok veled, és te pedig teszed a részedet. Mik azok, amiket elvárunk mi az Istentől? Ugye az egyik legnehezebb alkalmazása ez, amikor valakit baj ér. Sokszor gondolhatjuk azt, hogy azért éri baj, mert valami nincs rendben az életében. Igaz? Biztos azért éri sok baj, mert nem jár hitben. Ez pontosan ebből a fajta gondolkozásból ered, hogy minden az Isten jója akkor jön, amikor én jót adok neki. És az Isten rossza akkor jön, amikor én nem járok vele. Sehol az Új Szövetségben nincs így leírva. Mindjárt ki fogunk térni az új, a szövetségek jellegére is egy kicsit, amihez kötődik. Most csak ennyi. Amit itt látunk, az az, hogy bizony Szárajnak és sokszor nekünk is vannak elvárásaink az Istennel szemben, a szövetségben, azt gondoljuk, hogy neki ezt kötelessége megtenni, és amikor ez nem jön be, amikor nem ezt adja, vagy máshogy adja, akkor azt mondjuk, hogy itt a határ. Íme. Itt a határ. Most már látjuk. Amíg bízom Istenben. Amíg azt teszi, amit én gondolok, hogy tennie kell. Az első dolog ezzel kapcsolatban, ami szerintem üzenet nekünk, az az, hogy nagyon fontos, hogy a szívünkben, a te szívedben, az én szívemben az Isten legyen Isten. Nem olyan Isten, amilyennek én elképzelem, vagy amilyennek én teremtem. Hadd legyen ő szuverén, önmaga Isten. Hogy is van ez? Isten általában ezt úgy csinálja, és talán ezért csinálta itt is így, hogy néha direkt nem csinálja meg azt, amit várunk tőle. Direkt nem csinálja meg azt, amit várunk tőle, ami nem ő. Ő soha nem mondta, és inkább azt mondja, én ezt nem fogom megadni. Mert az, akit elképzeltél, az nem én vagyok. És nem akarom, hogy félreismerj. Nem akarom, hogy félreérts. Az fontos nekem, hogy olyannak ismer meg, amilyen igazából vagyok. Van egy nagyon nehezen megválaszolható kérdés, amit időről időre érdemes föltenni. Azért lettél keresztény, és mintha Isten kérdezné tőlünk. Azért lettél keresztény, hogy én szolgáljalak téged, vagy azért lettél keresztény, hogy te szolgálj engem? És ez sokszor fájdalmas hallani, amikor én úgy gondolok Istenre. Én annak idején, amikor megtértem 1988-ban, bizony bennem volt, hogy miket várok én az Istentől. Milyen lesz az életem, ha én keresztény leszek. És ezzel vágtam neki. És ez teljesen rendben van. De egy idő után valahol ez át kell váltson oda, hogy ez a történet nem rólam szól. Nem az Isten van értem. Én vagyok az Istenért. A mi Istenünk jó és szuverén Isten. Uralkodik, és van akarata. Én sokszor hallom fiataloktól, és lefordítom arra, nagyon szeretünk Isten barátai lenni. De kevésbé szeretünk a szuverén Isten kiszolgáltatott szolgáinak lenni. Nagyon szeretünk az Isten barátainak lenni, de kevésbé szeretünk a szuverén Isten kiszolgáltatott szolgáinak lenni. Akkor is, amikor nehéz. Akkor is, amikor nem úgy mennek a dolgok. Sokszor szeretjük az Istent, amikor jót ad, és nehéz szeretni az Istent, amikor nem azt adja, amit adnunk kell. Egy katolikus püspök mondta egyszer azt, ami nagyon-nagyon tetszik ez az idézet, ez a kép. Szóval, hogy sokszor úgy gondolunk az Istenre, mint egy nagy svéd asztal, egy salátabár. Oda mehetünk, és ami tetszik, azt kivesszük a tányérunkra, és azt tesszük az Istenből. Ami meg most éppen ma, hát úgy nincs rá ízlelő bimbom, azt ott hagyom. Valaki más azt mondja, hogy sokszor úgy gondolunk az Istenre, mint egy automata. Ugye, kávéautomata, hogy szép kép legyen. Miért jó? Egy kávéautomata jól működik? Pontosan tudom, hogy mennyit kell berakjak, és pontosan tudom, hogy mit kapok vissza. Szárajnak ez volt a fejében. Én berakom ezt, és ki fog jönni valami, ami én pontosan tudom, hogy mi lesz. Az a baj az Istennel, hogy nem így működik. És annyira fontos ez neki, hogy nem hagyja, hogy így gondolkozzunk. És még azt is megengedi, hogy falnak rohanjunk ezzel a elképzeléssel, ezzel a gondolattal. El kell fogadnunk az Istent Istennek. Akkor is, amikor nem az szerint mennek a dolgok, ahogy mi elgondolkodtuk. Amikor a gondoskodása nem az, mint amire mi gondoltunk, hogy így fog gondoskodni az Isten. Amikor a jósága nem az, amire azt gondoljuk, hogy ez az, ami az Isten jósága. Miért szenvednek jó emberek? Miért betegek, hívő emberek? Hát nem jó az Isten. Miért ad rosszat az Isten? Biztos, hogy az Isten ugyanazt hívja rossznak, mint amit én rossznak hívok. Vagy csak kivetítem azt, aki én vagyok, arra, hogy ő milyen. És az Istennek mindennél fontosabb, hogy az vetítődjön ki rám, amilyen ő. Nem én alkotom az Istent, ő formál engem. Tozer, akinek a könyvét én mindenkinek nagyon ajánlom, ez egy klasszikus, a Szent ismerete. Következőképp ír erről. Az, ami akkor jut eszedbe, amikor Istenre gondolsz, az a legfontosabb dolog benned. Az, ami akkor jut eszedbe, amikor az Istenre gondolsz, amilyennek az Istent látod, testvérek, az a legfontosabb bennünk. Miért? Leírja. Az emberiség története jól példázza, hogy egyetlen nép sem emelkedett magasabbra, mint a vallása. És az ember lelki története jól fogja demonstrálni, hogy egyetlen egyén hite sem emelkedhet magasabbra, mint az Istenről alkotott elképzelése. Hogyha ilyennek hiszem az Istent, ilyen magasnak, akkor a hitem is csak idáig fog nyúlni. Ha olyannak képzelem el az Istent, aki meddő nőknek is tud gyereket adni, akkor a hitem egészen odáig fog nyúlni. Szárajnak idáig tartott a hite, és amikor az Isten elérte azt a határt, akkor azt mondta, hogy eddig és ne tovább. Még ha poligámia, akkor is. Megoldjuk ezt a helyzetet. Általában hívők is akkor nyúlunk olyan eszközökhöz, ami rendelkezésünkre állunk, amikor az Isten eléri azt a határt, amit mi szabunk neki. És van mihez nyúljunk. Van tehetségünk, van képességünk, vannak kapcsolataink. Hányszor van az úgy, hogy vasárnap meghallgatja az ember, aztán rohan a hetébe, és a rendelkezésére álló eszközökkel megoldja a problémáit. És az Isten nincs ott. Mert az Isten határa egészen addig nyúlik, amíg mi elképzeljük. Az életünk pontos kifejezése annak, hogy milyennek tartjuk az Istenünket. Szárai ezzel a döntéssel kifejezte, hogy milyennek tartja az Istenét. Milyennek tartotta? Aki képtelen meddő nőnek gyermeket adni. Ilyen volt Szára hite. Eddig tartott. Ilyennek tart, és nem a hitével volt baj, ilyennek látta az Istenét. Íme, nem csinálja. Akkor majd csinálom én. Hányszor vagyok én is így. Az Isten nem csinálja. Amire várok, amire vágyok, akkor majd csinálom én. Mert van rá eszközöm, van rá rabszolgám, van rá tehetségem, van rá kapcsolatom, van rá eszem. Megvan a kép? Megvan. A második versben elrejtve egy olyan szó, ami alá tudja rágni azt a hitet, aminek meg kellene tartania a fizikai lehetetlent, és meg kellene tartania az összes kulturális nyomást. Ilyen hitünk kéne legyen. De ehhez mi kell? Hogy az Istent annak lássam, aki. És ne húzzak határt. Ha ilyen az Isten képem, és az valódi Istenbe vetem a hitemet, meg fogja tartani ezeket a terheket. Nem roppan össze. Azt is olvassuk, hogy lett következménye azoknak a döntéseknek, amit hoztak. Példabeszéd, Prédikátorok könyvében olvassuk példabeszédek. Példabeszédek 30. fejezetében olvassuk a következőt. Három dolog miatt rendül meg a föld, sőt négyet nem bír elviselni. Olvashatjuk úgy is, hogy három dolog miatt roppan meg az ember hite. Sőt négy miatt roppan meg az ember kapcsolata Istennel. Ha a szolgálóból király lesz, ha bolond teleeszi magát, ha megvetett nő férhez megy, és most figyeljetek, ha a szolgáló úrnője örökébe lép. Ha a szolgáló úrnője örökébe lép, amiatt megrendül maga a föld. Hát pont ez történt. A szolgáló az úrnője örökébe lépett. Az, ami történik utána, az a, és nem csak ebben a fejezetben, egészen a 21. fejezetig látjuk, hogy ott van Sárában ez a fajta féltékenység, vagy félelem, vagy harag, vagy konfliktus, az ennek a következménye. Mi a házasság? És ez gyönyörűen mutatja, ha bárkinek kérdés volt az, hogy az Isten váltott-e a poligámiára az egynejűségre valahol, az egyház történetében nem. Isten mindig is az egynejűség mellett volt elkötelezett. Ha másból nem látszik ebben a történetben, azonnal látszik, hogy mi lett a következménye. Ahogy megszületett a gyerek. Nem is kellett megvárni. Ahogy teherbe esett Hágár. Azonnal látszik. Miből? Olvassuk el még egyszer. Ő bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többé becsülete előtte. Olvasom újra. Ha a szolgáló úrnője örökébe lép, azt nem bírja elviselni. Ez nem csak az lett, hogy fogtam egy megoldást, és bevetettem, és várjuk tőle az eredményt. Utána meg ezt az eszközt, ami azt gondoltam, hogy a cél szentesíti az eszközt, a cél soha nem szentesíti az eszközt, majd félredobjuk az eszközt, és megvan a cél. Igaz? Nem. Az eszköz visszaköszön. És hirtelen nem rabszolga már, Hágár, hanem versenytárs. Aki képes gyermeket szülni abban a kultúrában, ahol óriási szégyen nem szülni gyereket. És elkezd Hágár úgy tekinteni Szárajra, hogy nézzünk csak körül. Kitől jön a megígért gyermek? Nem tőled, bár te vagy az úrnő, tőlem. Összevesznek féltékenység, versengés, harag. Szárai később olvasok, elkezd Ábrámra haragudni. Tehát a házasság is megromlik, nézzétek meg. Ezért Szárai ezt mondta Ábrámnak, miattad ért engem ez a sérelem. Bocsánat, kikezdte az egész történetet. De miattad. Amint eltérek attól, ahogy az Isten tervezte a szövetséget, vagy vele, vagy emberek között, azonnal fölüti magát olyan dolgok, amit az Isten nem tervezett, hogy ott legyen a házasságban. Ez az egyik következménye annak, ami történt. Aztán ez nem múlik, ugye elkergeti a szolgát, Isten visszaküldi, megszüli a gyermeket, ő lesz Ismael, és utána, amikor megszületik Izsák, akkor még mindig ott van Sára, akkor már Sára szívében a féltékenység, és utána együtt elküldi, és elzavarja őket. Ne is legyenek közel hozzám. Az, ami akkor, amikor a szövetséget megszegte, belépett a szívében, ott van vele, talán egész életén át. 15 évvel később biztos. Ez a következménye annak, hogy a poligámiát választotta megoldásnak. Aki kilép a szövetségből, és már pedig itt kiléptek Isten szövetségéből, azt azért teszi bármi, bármelyikünk. Miért követünk el bűnt? A bűn alá kilépés az Istennel való szövetségből. Miért? Mert azt várom, hogy ha ezt megteszem, akkor az a jó, amit remélek, azt megkapom csak. Amit nem látunk ilyenkor, hogy azzal a kis jóval jön egy elég nagy csomag. És azt is be kell vállalni. A bűn mindig ígéretes, és mindig elrejti azt a többi részt, ami vele együtt jön. Szárai mit látott? Itt van Hágár, oldjuk meg a helyzetet. Mi a cél? Legyen utód. Lett utód. De mi jött még vele? Harag, féltékenység, versengés, gyűlölet, és nem lett megoldás sem. A célt is elvesztették, meg a szövetség is. Ilyen érzelmi következményekkel járt. Ez igaz rád is, és rám is. Minden egyes kísértés, amikor a hitünkre mit olvasunk? A hitünkre nekünk is nehezedik rengeteg nyomás. Az első kérdés ma reggel, ott van ez a kicsi szó az én hitemben, ami rágja, hogy az Istennel szemben vannak elvárásaim, és ha nem teljesíti, akkor nem fogok hinni benne. Tegyük fel ezt a kérdést. Megroppanhat. A megroppant hit pedig azt jelenti, hogy elhiszem azt a kísértést, hogy ez jó lehet nekem, a szövetség ígéretével szemben ez jó lehet nekem, talán még bele is fér, de higgyétek el, aki benyeli a horgot, le kell nyelje az egész csalit, azt kifogják, jönni fog. Jönni fog az minden, ami vele jár, és nekik is ezt onnantól kezdve el kellett hordozniuk. Mégis, ami nagyon bíztató ebben, és üzenet nekünk, hogy reagál erre Isten? Az Isten látja ezt az egészet, hogy mi zajlik lent. Hogy reagál Isten? Egy nagyon fontos, talán doktrinális igazság van a 15. fejezetben. Nagyon különböző az az öt szövetség, amit Isten köt az emberre, ugye? Van az első, a Noéval kötött szövetség, Mózessel, az később van Noé, Ábrahám, Mózes, Dávid és Jézussal az új szövetség. Ezek közül például Mózessel kötött szövetség, az nem egy feltétel nélküli szövetség. Ott Isten azt mondja, hogy ha ezt teljesíti a népem, akkor ezt az áldást fogja kapni. Az adok-kapok pontosan le van írva. Viszont az egyel előtte lévő szövetség, az pontosan olyan, mint Krisztusban az új szövetség. Az a szövetség, amit Isten Ábrahámmal kötött, az feltétel nélküli szövetség volt. Honnan látjuk ezt? A 15. fejezetben. Bár nem itt kötetik a szövetség, az a ceremónia, ahogy ezt Isten kifejezi Ábrahám felé, az mutatja, hogy ez egy egyoldalú szövetség volt. Mi a kép? Talán emlékeztek rá. Állatokat kettévágnak, akkor volt a szokás, és akik közte átmennek azzal, hogy megkötik a szövetséget, vállalják azt, hogy ha bármelyikük nem teljesíti a szövetségben vállalt feltételeket, történjen az velük, ami az állatokkal történt. Jeremiás 34, 18. Az egyességet megszegő embereket pedig, akik nem tartották meg az előttem kötött egyesség szavait, olyanokká teszem, mint azt a borjút, amelyet kettévágtak, és átmentek a részei között. Ez volt a szövetség megkötésének a ceremóniája. Amit a 15. fejezetben látunk, viszont az az, hogy kimegy át az átvágott állatok között. Egyetlen személy. Isten. Ábrahám nem ment át. Mit jelent ez? Isten ennek a szövetségnek a teljes megtartását és az ítéletét csak magára tartotta érvényesnek. Hát nem ez az új szövetség Krisztusban? Nekem nem kell a bűneimért szenvednem, amikor megszegem a szövetséget. A szövetség nem fog megszűnni. Ez előképe a krisztusi szövetségnek. Amikor én bűnt követek ma el, te bűnt követsz el ezen a héten, a szövetségből nem fogsz kiesni. Mert az Krisztus magára vállalta, ő hordozza. Következményei lesznek? Ez is nagyon jó előkép, lesznek. Ha én bűnt követek el, ha benyelem a horgot, elhiszem, hogy az a jó, az jó lesz, és jön vele a csomag, az bizony hordozni kell. Az ott lesz. Abban is ott van velünk az Isten, és segít hordozni. De sokszor ezt összekeverik hívek, és azt mondják, hogy bűnt követtem el, ezért a szövetségből is kiestem. Ez a jó hír. Az új szövetségből nem lehet kiesni. Az egy oldalon lett megkötve, Krisztus vére által. De a bűnnek lesznek következményei. Azokat pedig el kell hordozni. Talán nem is ez a legfontosabb, hanem ebből a 4-5 versből azt megérteni, és ezt a kérdést föltenni ma magunknak, hogy te milyennek látod az Istent, és mit vársz az Istenettől? Vannak elvárásaid Istennel szemben, és azok mik? Azok helyes elvárások, mert várhatunk dolgokat, amiket megígért, azokat várjuk el az Istentől. De minden akkor, ha olyan dolgokat várunk el, amit nem jellemző az Istenre, és soha nem ígérte meg, akkor bajba fogunk kerülni. Nézzétek meg! Hány és hány olyan felekezet van ma már, ahol azt ígérik, hogy ha te ezt és ezt megteszed, akkor az Isten gazdaggá, egészségessé, és én még nem tudom, mivé fog tenni. Ez az extrém helyzet. De néha ez a fajta teológiai gondolkodás beihatja magát a mi életünkbe is. Ha én ilyen hittel állok az Istenhez, akkor ez meg fogja adni nekem. Fog házastársat adni. Fog gazdag, én egészséges leszek. Hozzám tartozók egészségesek lesznek. A kérdés, hogy ezt megígérte az Isten, vagy nem? Szerintem jó előkép, hogyha 11 apostolból 10 szenvedés által ment a mennybe, akkor jó előkép, hogy nem biztos, hogy elvárhatjuk az Isten, hogy szenvedés nélkül meg fogjuk úszni ezt az életet. Ugye mikor roppan össze az ember hite szenvedés alatt? Amikor azt várta az Istentől, hogy nem lesz szenvedés, hogy nem lesz nehézség, hogy ez könnyű lesz. Én elhiszem, és fogalmam sincs, hogy mennyire lehetett Szárajnak nehéz 10 évet már kivárni. De előtte volt még 15. Megroppant, mert azt hitte, hogy az Isten meg fogja adni korábban. Ha más nem, hívjuk az Isten segítségül, hogy vizsgálja meg a szívünket, hogy vajon salátabárnak tekintjük-e az Istent, kávéautomataként járulunk-e hozzá, vagy szuverén Istenként, aki adhat könnyűt, jót és nehezet is, és hadd döntse elő, hogy mi a jó és mi a rossz. Az én részem pedig pontosan az, amit Isten várt Ábrámtól és Szárajtól, később Ábrahámtól és Sárától, hogy feltétel nélkül a szívemet alárendelve, mint szolga kövessem. Mint szolga kövessem. Úgyhogy ezért hadd imádkozzam most. Ha van a szívünkben olyan, ami hamis elvárás az Istennel szemben, akkor azt minél előbb vegyük észre, és azt tudjuk lerakni, és engedjük az Istennek azt, hogy ő Isten legyen. Mi pedig maradjunk emberek. Drága Istenem, szeretnénk megtanulni ezt a leckét, és nem abból, hogy együtt kell éljünk a döntéseink következményeivel, hogy te sokszor nem olyan vagy, mint amilyennek mi el tudunk képzelni. Sőt, kijelentetted az igédbe, hogy mi nem tudunk elképzelni téged. Apró részleteket tudunk egyre inkább megismerni belőled, és amit kijelentettél magadban az igédben, azt szeretnénk ismerni, és engedni, hogy te építsd föl magadat bennünk. És szeretnénk elhagyni azokat a képeket, amiket emberként kivetítünk rád, hogy milyen a te szereteted, milyen a te szuverenitásod, milyen a te jóságod, és engedni, hogy az legyél, aki vagy, mert számunkra az a legjobb. Igazából szeretnénk megismerni téged olyannak, amilyen vagy, és nem berakni egy dobozba, hogy milyen lehetnél, vagy milyennek szeretnénk mi látni téged. Nehogy odajussunk, hogy egy nap azt mondjuk Szárajjal együtt, hogy íme, nem csinálod azt, amit mi várunk tőled, ezért majd mi csináljuk azt, amit mi helyesnek tartunk. Őrizd meg minket, amikor ez a kísértés felüti a fejét, és most ma előzd meg azzal, hogy kijelented magadat nekünk, és formálod a rólad alkotott képünket, ami meghatározza utána, hogy hogyan élünk. Szólj hozzánk, Istenünk. Ámen.